Ez a podcast.
A Broadcast.
A Broadcast családtagja. Broadcast. Vidd magaddal.
Mit lépnél?
Egy podcast
a megoldások nyomában.
Én Réd Ládán vagyok, ez pedig a Mit lépnél a megoldások nyomában. Szégyeld magad. Csak két egyszerű szó, mégis elemi erővel taszít a földre. A szégyenérzet már csak ilyen, pillanatok alatt lebénít. Többek között emiatt nem merünk mások előtt megszólalni, feltölteni egy tökéletesre photoshopolt képet a netre, vagy éppen elmenni a kedvenc strandunkra. A kérdésem, mit lépnél, hogy ne szégyenkezz? Ha ismerős neked a szégyenérzet, az önostorozás, és sokszor reménytelennek tűnik, hogy kitörj a szorongásból, talán most felvillan néhány mező a képzeletbeli társasjáték táblán, ami kiutat jelenthet, szóval érdemes velünk tartanod. Ebben a műsorban válaszokat keresünk. Igen, együtt. Ez a podcast a közös gondolkodásról szól, aktuális témákban lépésről lépésre, csapatként haladunk előre, hogy együtt új terepeket térképezzünk fel. Kérdéseinkre nincs abszolút válasz, de ha együtt gondolkodunk és utazásunk során kialakítod a sajátodat, elértem a célomat. Szégyenérzetért egyébként nekem sem kell sorba állnom, csak beunyom a szemem, és már látom is magamat a gimis torna órán, görcsbe rándult gyomorral reszketve, hogy nehogy a félmeztelen csapatba kerüljek. Ismerős, ugye? Képzeld, engem ez máig rémálomként kísért. És nem is oktalanul, mert hogy szégyen alapú kultúrában élünk, aminek a legnagyobb hátránya, hogy a fejünkben több éve formálódó merevlemezt nem könnyű újraírni. Ugyanakkor a megoldás felé vezető úton első lépés a hibák leleplezése lehet. Tanuljunk egymástól. És ennél a témánál nem baj, hogyha valaki nem csak érzi a dolgokat, hanem meg is tudja azokat fogalmazni, a szégyen alapú kultúra szakértőjével, Hamar Dáviddal, az Agora Corvin gyülekezet lelkészével alaposan körbejárjuk a témát. Nincs más hátra, mint előre, a kérdés csak az, mit lépnél, hogy ne szégyenkezz.
És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél. Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. A saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Lépésről lépésre. A mikrofonnál. Réd Ládám.
Mit lépnél, hogy ne szégyenkezz? A szégyen alapú kultúra a mai témánk, és itt van már velem Hamar Dávid, az Agora Corvin gyülekezet lelkésze. Szia, üdvözöllek.
Szervusz Ádám, üdvözlök mindenkit.
No hát vágjunk bele rögtön a legelején. Ez a szégyen alapú kultúra, ez hogyan talált rád egyáltalán, hogyan ismerted fel? Mert hogyha tényleg ebben élünk, akkor először kell egy felismerés, hogy az ember ezen elkezdjen agyalni.
Igen, azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog ez volt, hogy kikerültem ebből a kultúrából. Külföldre utaztam, eljutottam én is oda, hogy külföldön szerencsét próbálok. Igaz, én nem dolgozni mentem, hanem tanulni. Kimentünk a családunkkal egy évre Nagy-Britanniába, Angliába lakni. És ez gyakorlatilag egy új közeget adott nekem magunk köré, és ott vettem észre azt, magamon, másokon, hogy van egy ilyen fura balkánkutya érzés rajtunk, aminek nem tudom, mi volt az alapja, csak az, hogy sokszor érzek magamon szégyenkezést a többségi társadalom az angolokkal szemben, és mondom, azt is észrevettem, hogy másokkal is ez van, és ekkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi az oka.
És ezt konkrétan megfogalmaztad magadnak, hogy ez szégyenérzet, vagy csak az volt benned, hogy fúha, mintha ők többek lennének, mint én.
Nem, az volt az érdekes, hogy pont amiatt volt egy erős felismerés az, hogy ez egy szégyen, mert hogy itthon átlagos rossz érzésnek gondoltam volna, viszont kint feltűnő volt, hogy azok, akik engem körbevesznek, azok nem ismerik ezt, nem így gondolkodnak magukról, és hogy hozzájuk képest én kevesebbnek, rosszabbnak érzem magamat, és meg tudtam fogalmazni, hogy ez egy szégyen. És az volt az érdekes, hogy ezzel egy párhuzamosan egy kinti barátunkkal beszélgettünk, aki pedig egy tanfolyamra járt, maga is tanult, és ő neki ott a kezébe adtak egy könyvet, ami a szégyen alapú és a bűntudat alapú kultúrák közötti különbségről beszél. És engem ez így nagyon megfogott, és kérdeztem, hogy ez micsoda. Mondott dolgokat róla, és egyre inkább azt éreztem, hogy fú, ennek utána kell járnom, mert itt van valami.
Na hát akkor nézzük a teljesen legmélyebb alapokat. Tehát mit jelent az, hogy szégyen alapú kultúra? Ez mit akar?
Nehéz. Kezdjünk egyel visszább, jó? Okay. Tehát hogy mi a szégyen és mi a bűntudat közötti különbség, az, amit össze szoktak keverni, főleg egyébként például keresztény körökben is, hogy mi ezt a szót, hogy bűntudaton van, vagy azt az érzést, amit mi érzünk, azt néha úgy írjuk le, hogy bűntudatot érzek, néha úgy, hogy szégyent érzek, nem igazán teszünk különbséget ezek között. Ezzel szemben az érzelmkutatások, illetve a különböző szakterületek, tudományos kutatások különbséget tesznek a két érzés között, azt szerint, hogy mire vetíti ki a probléma gyökerét egy ember, amikor kudarcot él meg, vagy ez a rossz érzés rá helyezkedik a lelkére. Ezt mindenki ismeri. Tehát nem olyan dolgról beszélek, amit nem ismerünk. Emberek vagyunk. Szóval az az érdekes az érzelemkutatásokkal, hogy ez egy olyan tudomány, amihez nagyon tudunk kapcsolódni, mivel a mi életünk tele van érzelmekkel. És de ha én azt mondom, hogy ugye a különbség a kettő között, hogy mire vetítjük ki a probléma gyökerét, így nem érti senki. Ezért szoktam egy példát mondani. Aha. Az legjobb példa, amit előszeretettel használok, az, hogy vegyük Kathleen-t és vegyük Katát. Az egyik az egy angol 20 éves lány, a másik az pedig egy magyar 20 éves lány. És mind a kettő úgy határoz, hogy elmegy autóval egy másik városba, és lesodródnak az útról. Kathleen lesodorodik az útról, valahol Bristol és Oxford között, és elsodor egy táblát. És amikor az egész megtörténik, akkor azt mondja, hogy fú, hát először is hálát adok, hogy még élek, és nem történt nagyobb baj. De azért úgy ránéz az összetört kocsira, és azt mondja magában, hogy ezt nagyon elrontottam. Majd utána hazamegy, és az édesapja azzal várja, hogy figyelj, Kathleen, ezt nagyon elrontottad. Ez egy oltári nagy hiba volt, és el is mondom, hogy miért volt hiba. Mert tudtad, hogy el fogsz utazni, és annak ellenére, hogy tudtad, hogy el fogsz utazni, előző este nem feküdtél le időben, még itt voltál kanapén, láttalak, hogy sokáig tévét néztél, meg velünk beszélgettél, és reggel fáradtan indultál, elnézted a táblát, lesodorodt az útról, itt az egész. Na most az a lényeg, hogy egyben vagy, itt a kocsi kulcsom, de most menj az ágyba, feküdj le hamarabb. Ezzel szemben, ha Kati Magyarországon lesodorik az útról, az első gondolata az, hogy én seggfej állat, vagy valami ennél sokkal zavtosabb. Tehát elkezdi magát szídni. Majd utána, amikor hazamegy, akkor az édesapja is neki támad, meg a szülei, hogy normális vagy. Tehát, hogy embert akarsz ölni, vagy szeretné másokat elütni, vagy mi nem figyelsz oda jobban, hogy lehet így vezetni, és egy hiszonyat nagy szidalmat öntenek a nyakába. Na most az első alkalommal mi volt a probléma gyökere? A probléma gyökere az volt, hogy Kathleen nem feküdt le időben, és az apu meg is nevezi, megnevezi Kathleen is, hogy fáradt és elrontotta, de nem Kathleen volt a probléma. A második alkalommal viszont egyértelműen Kati a probléma. Tehát nem az a probléma, hogy későn feküdt le, nem az, hogy elnézett egy táblát, hanem te vagy a probléma, lányom. És az első alkalommal az ember azt érzi, hogy valamit elrontott, de az, amit elrontott, az javítható. Temporális. Olyan dolog, amit jó, ma így csináltam, és tényleg nagyon rosszul érzem magam miatt, de majd holnap jobban teszem. A második esetben viszont a probléma gyökere én vagyok, és ezzel nem tudok változtatni.
És ez kijelenthető, hogy egy kulturális dolog? Mert azt gondolom, hogy azért nyilván a személyiségtípusok is nagyon belejátszanak, de nem egyszer mondjuk azt, hogy hát ez olyan magyar, és valahogy azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetre is rá tudom sütni.
Na igen, tehát ez a lényeg az egésznek, hogy az, amiről mi beszélünk, az nem a szégyen érzet, hanem az a szégyen alapú kultúra. Úgyhogy meg kéne magyarázni, hogy miért merjük állítani azt, hogy egy kultúra szégyen alapú. Ezt nem én állítom, hanem ez egy kulturális modell, ezt felállították nálam okosabb emberek, hogy azt figyelték meg, hogy különböző módon viselkednek, és különböző módon intézik az ügyes bajos ügyeiket az emberek a társadalmakban. És ennek azt a nevet adták, hogy legyen ez a kulturális modell. Az, ahogy emberek egymással minden nap interakcióba kerülnek, az a logika és az a keretrendszer, ahogy ők az ügyeiket intézik, ahogy a kudarchelyzeteket kezelik, és ennek van egy erős logikája minden társadalomban. És van olyan logika, aminek a közepén a szégyen van, meg van olyan társadalom, aminek a közepén a bűntudat van. És azért volt érdekes Angliában élni, mert az egy tipikusan, az angol száz kultúra egy tipikusan bűntudat alapú kultúra. Semmelyik kultúra sem ilyen vagy olyan szint tisztán, tehát hogy nyilvánvalóan
nyilván találsz
embereket, családokat, mikro közösségeket, ahol ilyen-olyan módon változhat ez a dolog, de nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy az angol kultúra, az angol száz kultúra, inkább így mondom, sok bűntudat alapú jegyet hordoz magán, míg a magyarnak inkább az volna a dolga, hogy ugyanolyan legyen, mint a többi nyugati kultúra, de jobban hasonlít a keletire. Vagyis, amikor ez az apuka így beszél a lányával, akkor azért mi emlékszünk, hogy de így beszél velünk a boltos is, így beszélünk egymással a hetes buszon, és ez egy belső reakció, ami kulturálisan szinte mélyen identitás szinten van belénkoltva.
Értem, és még a bűntudat építeni tud, mert hogy tanulhatsz belőle, meg tudsz változtatni magán a helyzeten, addig a szégyen az gyakorlatilag egy ilyen folyamatos önostorzás, és egyre lejjebb van az ember, egy mókuskerékbe így belekeveredik.
Ez a lényeg, erre is vannak, mondom, kutatási eredmények, hogy egy bűntudat alapú kultúrában az emberek azt érzik, hogyha elrontanak valamit, akkor nem ütötték meg a saját mércéjüket, de nem baj, majd neki mennek, és neki veselkednek megint. Holnap jobban fogom csinálni. Kathleen, föl kell, időben, lefekszik időben, nem nézi el a táblát, tud növekedni. Tehát az az érdekes, hogy az serkenti az embereket, és előrelépésre, felnövekedésre serkenti. A szégyenlapú kultúra az, amit te mondtál. Az emberek frusztrációt élnek meg, nem tudnak hova hátrálni. Egy ember 20 éves korára már rengeteg ilyenfajta visszajelzést kapott, hogy ő a hibás, ő a probléma gyökere. És hogy mivel magadat nem tudod lecserélni, nem tudsz más ember lenni, ezért elkezdesz hárítani, védekezni, és kivonulni, vagy megfelelő páncélrendszert és támadó fegyvereket kialakítani magadon.
Ez is érdekes, ezekről majd később még mindenképpen beszélgessünk. Most viszont hadd kérjelek meg arra, hogy meséld el a hallgatóinknak is azt a sztorit, amit egyszer nekem elmondtál, ez egy nagyon szemléletes különbség szerintem, hogy mit is éltél meg te Angliában egy buszozás során? Tehát nagyon nem arra számítottál magyar fejjel, ami ott bekövetkezett.
Nem tudom, hogy két sztori is van a fejemben. Az egyik sztori az, amikor Magyarországon voltam úgy egy buszon, hogy azt össze tudtam hasonlítani, hogy mennyire más, mint Angliában. Hmm. Magyarországon egy reggeli álmos hétfői napon kinyitott a távolsági busz Szentendrén az ajtót, és az előttem lévő utas rögtön belekötött a vezetőbe. És elkezdődött ott egy adok-kapok, egy teljesen értelmetlen szócsata, ami közben a sofőr folyamatosan rám nézett, és próbált engem bevonni. És ezen gondolkodtam, hogy én ezt most hogy reagáljam le, és mindannyian ismerjük ezt az érzést, hogy van egy szituáció, hogy belekeverünk Magyarországon, és személyesen meghívást kapunk abba. Ha egy sofőr összeszólalkozik egy utassal, mindenki kényelmetlenül érzi magát a buszon, és azon gondolkodik, hogy hogyan kéne ezt megoldani, és valaki hőbörög, valaki pedig magában mondja végig, hogy ki a hibás, és az a lényeg, hogy mindenki érintve érzi magát. Angliában azt tapasztaltam, hogy senki nem érzi magát érintve, ha egy utas összeveszik a buszvezetővel, akkor mindenki úgy gondolja, hogy ez a buszvezető felelőssége, de a buszvezető is. A buszvezető maga biztosan kezeli ezt a helyzetet, mert az egyértelmű standard Angliában, hogy ebben a helyzetben nem a lőbörgő utasnak van igaza, hanem a buszsofőrnek. Vagyis ő egy magabiztosságból kezeli, és teszi helyre ezt a dolgot, míg Magyarországon nincs meg ez a magabiztosság. Senkiben, az utastérben, sem a buszsofőrben, ezért állandóan segítséget keresünk. Ki van velünk, és a szégyenlapú kultúra egyik jellemzője, hogy nem az a kérdés, hogy kinek, hogy mi az igazság, hanem az, hogy mit gondolnak az emberek, hogy mi az igazság, és ahhoz nekem híveket kell gyűjtenem, és több ember kell az én oldalamra állítani, és akkor erőből én vagyok az, aki legyomja az igazságot. Mert az igazság nem az, hogy egy standard alapján megmérettetik, hanem az igazság mindig egy hatalmi játék, és attól dől el, hogy az emberek mit gondolnak.
És ebben egy kiváló eszköz a passzív-agresszív hozzáállás, vagy a passzív-agresszió, tehát hogyha az ember így hangosan elszólja magát. Nekem is eszembe jutott most egy családi sztori, anyukám szállt fel egyik nap a buszra, lyukasztotta a jegyet, elindult hátra, és utána kiabált a sofőr, hogy köszönni ki fog. És na, hát tudod, igen. Ilyenkor hát nyilván mindenki rosszul érzi magát a helyzetben. Igen, előre lehet köszönni, de hogyha meg az alap szabályokat nézzük, illemtan, stb., akkor meg a férfi köszön előre a nőnek. Tehát, hogy még ez is benne van a pakliban, teljesen mindegy, kinek van igaza. A lényeg az, hogy maga az az érzés, amit ez generál, az olyan fajta passzív-agresszív hozzáállás a sofőr oldaláról, és egy olyan fajta rossz érzést generál mindenkiben, aki ott ül a buszon, hogy ezt nehéz szavakban önteni.
Igen, az egy nagyon fontos jellemzője ennek a kultúrának, amiben mi élünk, hogy minden személyes. Tehát, hogy a buszsofőr miért veszi ezt személyesre? Miért dolga az, hogy ő a saját lelki életét kipakolja a buszon, és azon zsörtölődjön, hogy valaki nem köszönt neki, miközben nincs semmi közünk egymáshoz. Tehát elképesztő fura, ha belegondolsz, hogy miért vagyunk milyen, miért vannak ilyen elvárásaink egymáshoz szemben, és miért veszünk minden ennyire személyesnek? Hát azért, mert megélünk egy szégyent, megélünk egy bántást, amit nem él meg adott esetben egy angol buszsofőr. De hadd mondjak el valamit. Mert azt hiszem a másik történet volt lehet, amire te gondoltál, javíts ki, ha tévedek, hogy a villamosvezető és az angol terhesnő esete, hogy én Angliában voltam, és én már elég ideje elszakadva ahhoz, hogy rám ragadjon egy kicsit a helyi kultúrának az íze, hangulata, és akkor azt olvastam, hogy Magyarországon a szénatéren egy hölgy véletlenül a villamos elé lépett, az utolsó pillanatban visszahúzták, lefékezett a villamos, lement a buszsofőr, és megütötte úgy, hogy elterült a nő a földön. És ez a villamosvezető ráadásul egy terhes angol nőt ütött meg. Na most azon gondolkodtam, hogy ez hogy jön össze? És hát egyértelmű volt bennem az angol válasz. Ebben a helyzetben azt kell mondani, hogy ez a sofőr hatalmas hibát követett el. Az egész cég elnézést kér azért, mert ez megtörtént. Azt is el tudtam volna képzelni, hogy az angol konzulátus a magyaroktól kér ezért elnézést, és utána kirúgják ezt az embert. Magyarországon viszont az történt, hogy elképesztő duroham és gyűlöletroham indult el a Facebookon és a különböző platformokon a sofőrrel szemben, ahol megalázták, a gyakorlatilag a keresztre feszítésig vitték. Majd, mikor viszont a cég a BKK kirúgta, akkor pedig a magyarok nagy többsége mellé állt, és elkezdte védeni, és hirtelen az angol nő lett a hunyó. És ez volt az, ami szöget ütött a fejembe, hogy miért kezdtük el fölmenteni ezt a sofőrt. Ezt a villamosvezetőt. És az válasz tök egyszerű, azért, mert már megkapta a büntetését. A szégyenalapú kultúrában is a büntetés nem az, hogy kirúgnak, hanem az, hogy megalázlak. És hogyha viszont megkaptad az elegendő megalázást, és az elegendő megszégyenítést, akkor utána okafogyottá válik, hogy téged kirúgjanak. És az emberek kiadták a dühüket. Mi büntetünk, a szégyenalapú kultúrában a helyzet és a szituációkban azonnal rögtönítélő bíróságokat alapítunk, ott vagyunk a postán, és akkor a néninek zavaró, hogy az előtte lévő úriember 150 levelet ad föl, és rögtön megfordul, és elkezd ciszegni, és elkezd büntetni, és elkezd passzív-agresszíven megjegyzéseket tenni, és kiosztani az ítéletet. És ez a lényege, hogy azért, mert a maga a szégyen a büntetés. Nem az a büntetés, hogy ezt másra bízom, és szeretném, hogy a rendes standard alapján legyen megítélve ez az ember. És ez egy nagyon fura dolog, ugyanis ez normazavart okoz.
Igen, ez nagyon érdekes, mert kvázi folyamatosan az történik, hogy azzal tekinted magadat értékesebbnek, hogy a másikat megalázod, vagyis nem felemeled a másikat, hanem magad alá nyomod, és hogyha folyamatosan a másikat magunk alá nyomjuk, akkor állandóan arról szól az élet, hogy hogyan tudunk másokat megpofozni, ahelyett, hogy adnánk és adnánk. Ez nagyon izgalmas, és kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan lehet akár ebből kiutat találni. Most, mivel ez egy interaktív műsor, arra kérném a hallgatóinkat, hogy mindenki gondoljon egy kudarc élményre, amit a közelmúltban megélt. És hogyha ez a kudarc élmény így előkerült, akkor a következő blogban, amikor folytatjuk majd a beszélgetést, akkor ti is agyalhattok velünk azon, hogy hogyan lehetne másképpen megoldást találni rá, mint ahogyan mondjuk kiszabadultunk belőle.
Ez a Mit lépnél? A megoldások nyomában. Készen állsz? Már is folytatjuk.
Mit lépnél, hogy ne szégyenkezz? Hamar Dáviddal, az Agora Corvin gyülekezet lelkészével beszélgetünk. Nagyon érdekes dolgokat festettünk már fel, a különbséget a szégyen alapú kultúra és a bűntudat alapú kultúra között. Ugye hát az alapvető dolog az, hogy a szégyen alapú kultúrában az ember önmagát ostorozza, míg a bűntudat alapúban pedig hát magát a helyzetet sajnálja, úgymond bűntudata van, és meg is tudja oldani, mert hogy nem ő maga a hiba oka. No de, az előbb azt vetettem föl, hogy mindenki gondolkozzon egy kudarc élményen, amit a közelmúltban átélt. Nekem is van egy ilyen, nem sokára ezt elmesélem, és akkor egy kicsit majd nézegetjük a megoldásokat, de itt a két kultúra közötti különbségeknél még valamit el szerettél volna mondani.
Igen, ott tartottunk, hogy az egyik kultúrában a kudarc gyökere az én, ez egy olyan dolog, ami nem tud változni, a másik kultúrában pedig a kudarc gyökere az a cselekedet, amit elrontottunk.
És tulajdonképpen itt Magyarországon az a jellemző a mi kultúránkra, hogy én vagyok a hibás.
Én most ezt még így nem mondanám ki. A következőt inkább nézzük meg, hogy mit mondanak a kutatók. Azt mondják, hogy az olyan társadalmakban, ahol a probléma, ha van egy kudarc, ott a másik embert hibáztatják, és őt magát, azokban a kultúrákban az emberek elfojtott haragot élnek meg. Elkezdenek megtanulni nagyon komolyan hárítani. és kivonják magukat nagyon sokszor a közügyekből, tehát inkább elkezdenek visszahúzódni, elbátortalanodni. Én ezt általában ilyenkor szoktam megkérdezni, hogy de hogy akkor a magyar kultúra olyan ilyen? Mert az van, hogy nincs világos kutatás, legalábbis én még nem találtam, amelyik erről az oldalról egy komoly analízist hajtott volna végre a magyar kultúrán, tehát hogy ez csak egy feltételezés, ez egy hipotézis. Csak azokat a dolgokat, amiket leírnak, hogy hárítás, belső harag, elfojtott harag, rengeteg dű, egymás iránti bizalmatlanság, ami az szégyenalapú kultúrákat jellemzi, az mintha jellemezne minket is. Azt mondja egy ilyen kutatás, hogy az ilyen kultúra megtanítja az embereket szégyenkezni. És én azt gondolom, hogy ebben is tudunk magunkban találni emlékeket, hogy mi megtanultuk szégyenkezni. Én nekem például egy külön élmény, ugye ha elmegyek egy boltba, és mellettem van a biztonsági őr, akkor én mindig azt gondolom, hogy én vagyok, aki loptam, és nekem kell bizonygatni. Amikor amerikai barátommal mentem vásárolni, akkor ott a biztonsági őr volt az, akire úgy nézett rá az amerikai barátom, hogy hát azért van itt, mert hogy én vagyok az ártatlan, és ő védi az én érdekeimet. Nem azért, hogy én rám akarja bizonyítani, hogy én hibáztam minden.
Nem tudod meg, milyen pozitív dolog volt nekem például Londonban útbaigazítást kérni egy rendőrtől.
Igen,
teljesen
van.
Más. Pedig bennem volt a para, hogy fú, mi lesz, hogyha én őt megszólítom.
Így van, vagy gondolod azt, hogy nincs bérleted. Még ha van bérleted is, de felszáll egy ellenőr, akkor a szívedhez kapsz. Azért, mert ha nincs, akkor valami olyasmiféle szégyent, és olyan belső kudarcot élünk meg, ami egyébként abszolút irracionális, mert csak annyi történt, hogy nincs nálad a bérleted. Vagy amikor a legrosszabb, amikor a pénztárcád nincs nálad, amikor egy sorban állsz egy boltban. És az van, hogy nekem ilyen emlékem van, hogy Angliában gyakorlatilag rám mosolyogtak, és azzal nyugtattak meg, hogy nyugodjak meg, velük is megtörtént. Tegyem csak oda le. Magyarországon ugye a cisszegés jön a pénztárostól, meg a pofavágás, illetve a sortól, aki melletted, mögötted van. És az a lényeg, hogy szépen lassan megtanulod, hogy te mindig óriási, hatalmas szarvashibákat teszel, és a bolhából elefántot csinálunk. Na most ennek az okán megtanuljuk 20 éves korunkra, hogy mindig figyelnünk kell a környezetünkre. Tehát a szégyenalapú kultúráról azt mondják a kutatók, hogy externális. Ami azt jelenti, hogy nem arra figyelsz, hogy mi a te belső mércéd, és szeretné annak jól megfelelni, és ha nem sikerül, akkor legközelebb majd jobban próbálod, hanem hogy mi a másik embernek a mércéje. Akkor a szégyenalapú kultúra korrumpál, ugyanis mivel az a fontos, hogy a másik ember mit gondol, mert ezt tanultuk meg, hogy a legfontosabb dolog elkerülni, hogy megszégyenítsenek, ezért ha elrontok valamit, vagy bűnt, vagy hibát követek el, de nem látta senki, akkor az hajlamosak vagyunk elsunnyogni. Hát akkor az nem. Ha viszont meg látott valaki valamit, amit nem is követtünk el, akkor ezt meg képesek vagyunk magunkra venni. Vagyis az a fura helyzet van, hogy az, hogy van korrupció, hogy dolgokat és mi is másolunk, az annak is az oka, hogy csak az létezik, ami látszik. Gondold el, hogy egy amerikai, egy angolnál tényleg ezt tapasztaltam. Ha elront valamit, vagy egy hibát követel, vagy akkor ő akár látta valaki, akár nem, hibának könyveli azt el. Ha viszont nem követette hibát, 1000 ember is láthatta. Nem fogja hibának elkönyvelni. Nálunk pont fordítva megy ez a dolog. És minden személyessé válik, ugyanis, hogyha te elrontasz valamit a munkahelyeden, mondjuk oda jön a főnök és azt mondja, hogy ez a levél nem volt jó, akkor te azt hallod, hogy te nem voltál jó. Ezért minden dolog, amihez hozzányúl, személyessé válik. Ez a szégyen sajátja. És ez Magyarország, ez vesz minket körül, tehát 20 éves korodra tökéletesen megtanulsz szégyenkezni.
És megérkeztünk tényleg oda, hogy ez Magyarország, ez nagyon benne van a kultúránkban, és nagyon izgalmas, amit felhoztál, hogy másoknak akarsz megfelelni, tehát nem a saját belsőd van elől, mert alapvetően ez egy folyamatos változó, tehát nyilván B ember, C ember mást gondol rólad, másképpen látja a te helyzetedet, abszolút mindenki ugye éncentrikus valahol, tehát a saját idealizálás alapján állapítja meg, hogy te milyen vagy. Nem tudsz mindenkinek megfelelni, ezt akarom mondani.
Tökéletes, amit mondasz, és ezért nagyon fontos, hogy Magyarországon nem tudjuk, hogy kell viselkedni egy irodában, vagy mikor bemegyünk egy kirendeltségbe, egy hivatalba. Nem tudjuk, hogy a különböző helyeken hogy kell, minden helyen máshogy kell, és mindig az fogja meghatározni, hogy milyen emberek vannak ott. Az egy különleges élmény, hogy megint csak az angol száz világban, és hadd tegyem itt hozzá, hogy Anglia nem tökéletes. Ezen a téren máshogy működik, és ebben kényelmesebb és egyszerűbb életet kínál föl, viszont lehet, hogy vannak dolgok, amikben meg a magyar kultúra jár az angol előtt, de azt most ebben a témában kimondhatjuk, hogy az nekem egy nagyon felszabadító dolog volt, hogy bármelyik város, bármelyik kirendeltségével, hivatalába mentem el, azon a helyen ugyanazzal a standarddel találkoztam, hogy hogy működnek ott a dolgok, milyen papír kell, hogy mit kell, milyen módon kell viselkedni. Az emberek emiatt egyszerűen csak egyszer meg kell, hogy ezt tanulják. A magyarnak viszont állandóan figyelnie kell, hogy milyen emberek vesznek részt abban az interakcióban. Ki az a boltos, ki az a hivatalnok, az osztálytalálkozón kik vannak ott, és mindig az első dolgunk, amikor bemegyünk egy térbe, ahol sok ember van, hogy fölmérjük, hogy itt mi a standard, és a standard az nem az, hogy hogy kell egy ilyen helyen viselkedni, hanem hogy ki az, aki meghatározza, hogy hogy kell itt viselkedni. Vagyis az emberekre figyelünk, és az ő standardjükre, és ez iszonyatosan kielezi az érzékszerveinket.
Kértem azt, hogy minden hallgató gondoljon ki egy kudarc élményt a közelmúltból. Én most teljesen őszinte leszek, és megosztok egy sajátot, és miközben itt mesélted a dolgokat, én már próbáltam a fejemben analizálni azt, hogy tulajdonképpen mikor és hol és hogyan és miért éppen azt reagáltam, amit. Nagyon egyszerű lesz a helyzet. Én eléggé maximalista vagyok. Szeretem, hogyha körülöttem a tárgyak viszonylag tökéletesek. Tudom, nem tud az lenni, de viszonylag azok. És pont én, mikor megvettem ezt a berendezést, ami itt van előttünk, mindent így törölgettem, minden csillogott, villogott. Egy rossz mozdulattal, mikor kivettem a dobozból egy mikrofonálványt, lejtettem a földre, behorpadt a széle. Na most az első reakció nyilván nem az volt, hogy igazából bűntudatom lett volna amiatt, hogy pont azt a dobozt rosszul fogtam meg, és rosszul húztam ki, hanem elkezdtem magamat ostorozni, hogy hogy lehetek ilyen hülye pont én, és tulajdonképpen, ha vissza lehetne tekerni az időt, pedig nem lehet, akkor nem történt volna meg ez az egész, és ez a kis hiba ezen a mikrofonálványon életem végig arra emlékeztet majd, hogy én már pedig mekkora hülye voltam. Ez pont ezt mutatja, amit belém táplált a kultúra.
Igen, tehát ezt most csak megerősíteni tudom, és nyilvánvalóan te is látod, hogy ez csak egy horpadás, és hogy az is érdekes, hogy mennyire másképp ítéljük meg, tehát felszabadító olyan emberek környezetében lenni, akik ezek felett el tudnak siklani, és sokkal inkább látják aznak a fontosságát, hogy milyen egy ember, vagy hogy te fontos vagy, Ádám. Te lelked, a veled való kapcsolat. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy bűntudatalpú kultúrában alapvetően általánosságban fontosabb az ember és az emberi kapcsolatok.
Nem sokára megnézzük azt, hogy milyen megoldások vannak, de még egy-két olyan mondatot kérlek, emelj ki, amik ezt a szégyen alapú kultúrát erősítik bennünk gyerekkorunk óta.
Igen, ezre
én már vannak ilyen tipikusak?
Vannak, tehát most az a durva, hogy nem veszük észre, hogy mennyiszer mondjuk ki a saját szánkkal azokat a dolgokat, amik minket vagy másokat megszégyenítenek. Ugye van a kedvencem, a szégyeld magad. Tehát ez egy olyan mondat, aminek megfelelőjét nem találtam az angol kultúrában, vagy az angol száz kultúrában. Mondom, hogy vannak ott is megszégyenült emberek, de nagy általánosságban nem így beszélnek, hogy szégyeld magam. Mi igazából ezt, mikor mondjuk egy gyereknek, akkor konkrétan tanítjuk arra, hogy szégyelje magát. Hogy képzeled? Ezt leginkább felnőttek szokták gyereknek mondani. Ez a leggyakoribb, hogy képzeled. Ez gyakorlatilag azt mondja ekkor egy felnőtt, hogy milyen alapon érvelsz. Tehát, hogy te ki vagy? Mi az, amit letettél az asztalra, és milyen alapon érvelsz? És ez azért döbbenetes, amikor ezt mondja egy felnőtt, mert milyen alapja lehet egy gyereknek? Hát semmilyen. Tehát a felnőtt azért van, mert segít egy gyereknek alapot építeni.
Ez erősíti a senki vagyok érzést.
Igen, ehelyett viszont én pont azt mondom neki, hogy neked nincsen alapod, és vedd már észre magad. Akkor azt szoktuk mondani még, hogy még ennyit és ennyit sem tud megtenni. Ugye mondják sokan, hogy még ennyit sem tud megtenni. Ez egy olyan kicsinyítő képző, vagy ennyit sem, vagy egy olyan mennyiségjelző, ami nincs meghatározva. Tehát nem fontos, hogy mennyit nem tud megtenni, az a lényeg, hogy nem tett meg eleget. Nem volt mérhető, tehát nem tudjuk standardben megfogalmazni, hogy mi volt a norma, amit a másik ember elrontott, mert nem az volt a lényeg, amikor egy ilyen ember, ilyet mondtunk, hogy a másik embert megtanítsuk, hogy mi lett volna a helyes, hanem nem akarjuk, hogy helyesen cselekedjen, csak meg akartuk alázni. Ahogy Móriczka elképzeli, ugye kicsinyítő képző, és azonosítjuk a másikat a Móriczkával. Mi vagyok én, hogy én neked segítsek, vagy én ezt neked megtegyem. Tehát ugye nem fog leereszkedni, megint alá fölé rendeltség. Vegye már észre magát, ugye én mindig mindent jobban tudok, mint a másik. Ki hallott már ilyet? Megint föl lehetne rakni a kérdést, de miért? Tehát az a durva, hogy de biztos, hogy van a világon ezer hely, ahol hallottak már ilyet. Ez egy nagyítás, amihez képest megalázunk. És ugye a kedvencem az az, hogy egy normális városban ilyet meg olyat nem lehet csinálni. Bezzeg egy normális városban, hogy még képesek vagyunk kreálni egy nem létező normális várost, amihez képest megalázzuk Budapestet vagy Székesfehérvárt, azért, mert szeretnénk megszégyeníteni, de igazából nincs ilyen, hogy egy normális város.
És az egészben a legijesztőbb számomra, hogy az esetek 99%-ában ez nem tudatosul.
Nem, ez, azért mondom, hogy ez egy kultúra.
Annyira belénkívódik.
De hát mert azért nehéz a szégyenalapú kultúrával mit kezdeni, mert nekünk az olyan, mint halnak a víz.
Pontosan.
Tehát az volt fontos nekem is, hogy kilépjek belőle, hogy elhagyjam, hogy, hogy más országból nézzek rá, és valamivel össze tudjam hasonlítani.
No, hát nem sokára nézzünk megoldás lehetőségeket. Mit lépnél, hogy ne szégyenkezz? Ez a kérdés, innen folytatjuk.
Folytatódik a Mit lépnél? Haladjunk tovább a megoldások nyomában most.
Mit lépnél, hogy ne szégyenkezz? A szégyenalapú kultúráról beszélgetünk hamar Dáviddal, az Agora Corvin gyülekezet lelkészével, és jönnek olyan megoldás lehetőségek, amikkel talán közelebb léphetünk ahhoz, hogy kilépjünk ebből a szégyenalapú kultúrából. Egy nagyon rövid történettel hadd nyissak, mert ez nekem annó sokat jelentett, és azt hiszem, hogy idevág a képbe, hogy egy kisgyerek a tengerpartra kisodort kagylókat dobálta vissza a tengerbe, vagy óceánba, már nem tudom pontosan, hogy volt a sztori, és egyszer csak oda ment hozzá egy idősebb ember, hogy mi a szöszért csinálod ezt, úgysem tudod mindet megmenteni, semmi értelme. És erre annyit mondott vissza a kisgyerek, hogy igen, lehetséges, hogy az összeset nem tudom megmenteni, de annak az egynek, amelyiket visszadobom, annak nagyon sokat jelent. Tehát lehet, hogy nem fogjuk tudni megoldani Magyarország helyzetét, de lokálisan vagy kiskörben fejlődést hozhatunk.
Ádám, csak egyetérteni tudok.
Na, akkor ennyi volt a műsor.
Igen, igazából azon gondolkodtam, hogy te vagy fölkészültél ebből a témából, vagy magad is egy szakértője vagy. Ezekre így ráérzel?
De ez alapból szerintem tényleg egy ráérzés, ugyanakkor viszont még mindig inkább azt hozott ki ezzel a mondattal belőlem, hogy egy ostort azért magamhoz csapok, mert egy csomószor elszégyellem magam, hogy mennyiszer nem veszem észre magamon azt, hogy mi motivál, vagy mi irányít, vagy mi ural le.
Ja, tehát... de vicces, amikor valaki azért szégyenkezik, mert szégyenkezik. Tehát
igen,
az már
pontosan, tehát hogy azért ez elég erősen dupla... bennem van.
Igen, tehát nagyon jó kimondtad, hogy én bátorítalak, hogy nagyon jó éles látásod van, és rálátsz ezekre a dolgokra, tehát úgy érzem, hogy rá megérzed azt, hogy mi az, ami az igazság ezzel a dolggal kapcsolatban, tehát valószínűleg akkor van szemed rá, tehát akkor ne ostorozz magad olyan gyakran. Ez a mondat, amit mondtál, vagy ez a történet, amit mondtál, lett volna a legjobb illusztráció szerintem is, hogy az első dolog, amit szerintem fontos fejünkbe verni, hogy nem nagyon van esélyünk, vagy nem sok reményet tudunk nekivágni annak, hogy egy egész kultúrát megváltoztassunk. Ez generációkon keresztül változik, és nekünk a mi saját mikrokörnyezetünkben, a saját kapcsolatainkban van felelősségünk. Ne vegyes tehát senki a hátára azt, a terhet, hogy neki Magyarországot meg kell váltania. Nem kell. Azt gondolom, hogy nekem ez, amikor én erre rájöttem, nem azt a terhet rakta rám, hogy a magyarokat rossz szemmel lássam meg, ezt az egész kultúrát kárhoztassam, hanem inkább megértés szült bennem, és sokkal inkább megértettem a többi embernek a szenvedését. Tehát egyfajta empátia és szimpátia alakult ki bennem.
És ez felszabadít.
Igen, és már ezt láttam másnál is. Képzeld el, hogy volt olyan, amikor egy ember az előadás után fölkiáltott, és azt mondta, hogy figyelj, én nagyon régóta utálom a magyar kultúrát, és én menekülök, és kritikusa vagyok a saját országomnak, de most azt hiszem, hogy valamilyen módon sikerült összekapcsolnod a szívemet.
Amúgy pont azért, mert észre szoktam venni ilyen helyzeteket, én most egy ilyen apróbb gyakorlatot próbálok alkalmazni, hogy ne arra a 6 dologra koncentráljak, amit elszúrtam, vagy ne azokat a napokat nézzem, amikor nem keltem fel időben, nem csináltam meg valamit, hanem nézem azokat a kis sikerpontokat, amikor meg tudtam csinálni, amikor jó volt, és próbáljak ezekre fókuszálni.
Igen, tehát olyan fajta megoldási gondolat kísérleteim vannak, amikkel ilyen lassú lépésekben mi meg tudjuk változtatni először a magunk, és aztán a környezetünk gondolkodását, a kapcsolatainkat. De azt gondolom, hogy egy mély átformálódás az egy hosszú idő, még benned is, bennem is, akár én évek óta foglalkozom ezzel a témával, de hát ugyanúgy szégyenkezem, vagy nagyon sok szempontból tudok még szégyenkezni, de tény, hogy érzek egyfajta elmozdulást, vannak helyzetek, amiben kevésbé. És van egy-két gondolatom, mi az, amit érdemes a fejben tartani. Most, amit mondtál, ez egy nagyon jó dolog, hogy elválasztod a te értékedet a tetteidtől. Tehát az, hogy te egy értékes ember vagy, és ez nem egy ilyen fölpumpálva mondom. Én egy lelkész vagyok, én hiszek abban, hogy az Isten azért teremtette az önmaga képmására az embereket, mert értékesnek és fontosnak látja őket. Tehát egy embernek az önmaga értékét, azt, hogy ő mennyit ér, egyszerűen szépen lassan elválasztani attól, hogy mit tett, vagy milyen dolgokat rontott el. A kudarc az az életünk része, ahhoz hozzá tartozik, és ezt beépíteni, nem pedig megpróbálni elkerülni. Ez egy nagyon fontos dolog, ez az, amikor elválasztjuk, és ez fontos, ez másoknál is. Tehát az az ember is valószínűleg szegény pára, valamiért most neki ez nem jött össze, de nem megbélyegzem, hogy ő egy veleig romlott ember. Az a durva, hogy ha nem így állok hozzá, segítek, hogy tényleg változzon. Egy másik dolog, amit észrevettem, az az érvek, ugye, hogy minden zsigerből ítélünk, mindenből zsigerből jön az, hogy belekerüljünk ezekbe a power playbe, amit a szégyenkultúra erőltet ránk, hogy nekünk most le kell egymást gyűrni, és aki a másikat jobban meg tudja szégyeníteni, az győzött. Ehelyett az egész beszélgetést, a konfliktusainkat eltolni az érvelés irányába. Ez egy nagyon nehéz dolog, de hogy el lehet kezdeni. Amikor az van, hogy a másik mond valamit, és nem arra figyelek, hogy mit okoz bennem, amit mond, hanem azt, amit mond, azt megpróbál megérteni. És akkor elkezded megérteni, egy érdekes dolog történik, tudatossá válsz, és egyszerűen azért elkezded használni az agyadat.
Tehát nem személyes támadásnak venni a dolgot, hanem egyszerűen beleképzelni magunkat az ő helyzetébe, honnan mondja, miért mondja.
Ez még empátia, szimpátia, ugye, ez empátia, és én még odáig nem is kell, hogy eljuss, hogy empatikus legyél, egyszerűen csak legyél tudatos abban, hogy amit másik ember mond, azt megpróbáld megérteni, tehát legyél
racionális.
Racionálisabb. Mm. Igen, ez nagyon érdekes, hogy ugye a szégyen alapú kultúra, mivel iszonyatosan az érzelmekre had, ha picit racionálisabbak leszünk, jobban átgondoljuk ezeket, ez már egy védőfal.
Viszont, hogyha nem támadásnak veszem, amit mond, akkor valószínűleg sokkal jobban bele tudok gondolni abba, hogy miért mondja.
Ebbe igazad van, csak nehéz nem támadásnak venni. Tehát ugye az a durva, hogy annyira mélyen sebzettek vagyunk, hogy én ezt egy ideális állapotnak látom, és mindjárt beszélek róla, hogy mikor van az, és mit teheti az embert olyanná, hogy mélyebben legyen védett, de az is csak egy gondolat. Amit még ajánlanék mindenkinek, az a bátorítás. Tehát, hogy egymásnak sok visszajelzést adunk, de elképesztő ritka Magyarországon. Csak hasonlítsuk össze egy átlag amerikait, és azért hozom őket, mert ők egy ilyen tipikusan bátorító nemzet, hogy másiknak pozitív visszajelzést adunk. Ritkán adunk. Tehát én egyszer meg is kértem valakit egy előadásom során, megkértem az embereket, hogy most mindenki fogja el, és vegye elő a telefonját, kapcsolja be, és írjon valakinek, akinek méltatja a munkásságát, vagy azt, hogy ő él, vagy azt, amit ő csinál, és mondja ki. Hirtelen ez valamit behoz ebbe a kultúrába, ami hiányzik. Nem mondjuk a gyerekeinknek, hogy szégyeld magad. Tehát hogy ez például a nevelésnél is kezdődik, ami nagyon nehéz, mert hát ezt kaptuk mi is.
Rajta kaptad magadat, hogy így mondod közben, félbeszakítod a gondolatod?
Igen, és fontos, a szülő vagy, és azt mondtad a gyerekednek, hogy szégyeld magad, ne szégyeld magad, hogy azt mondtad neki, hogy szégyeld magad. Tehát, hogy ez nem segít. Az van, hogy legyél magaddal is türelmes, hogy ez lassan fog menni, de a gyereknél is ott kezdődik, hogy a gyerekeket érdemes határok közé rakni, nevelni. Érdemes azt mondani, hogy figyelj, még 2 percig maradunk, utána elmegyünk a játszótérről. És azt mondani utána, hogy 2 perc múlva elmegyek a játszótérről veled, ha meg nem jössz, akkor pedig fegyelmezni foglak. És a szülők nem mernek fegyelmezni, mert hogy most valamiért mindenki azt gondolja, hogy a fegyelmezés rossz a gyereknek. Helyette viszont azt mondják, hogy 2 perc múlva elmegyek. Figyelj, most már eltelt tényleg most már anyu tényleg elmegy. Figyelj, ha nem jössz, akkor nem kapsz ezt, és elkezdünk manipulálni. Uh-huh. És a gyerek már most megtanulja azt, hogy egy ilyen manipulatív környezetbe éljen. Ennél például sokkal jobb a fegyelmezéses nevelés, ezért vagyok annak a híve, és ajánlom mindenkinek, hogy ennek járjon utána. És nagyon érdekes megint az például a cégnél felelősségi köröket tisztázni, nem engedni, hanem az embereknek világossá tenni, hogy mettől meddig tart az ő feladatuk, kinek mettől meddig tart a feladata, a kapcsolataikat segíti, nem pedig összemosni meg, de egymásra bízni. Egy jó cégvezető rengeteget tehet, hogy ne legyen szégyen a cégnél. Vagy még egy ötletem volt, hogy a megoldások keresése, tehát elrontod a mikrofonálványodat, akkor azon lehet gondolkodni, hogy te milyen béna voltál, meg azon is, hogy jó, most mit csináljak. Megint mi történik? Arról, hogy jön a zsigeri reakció, az egészet bepumpálod az agyadba. És elkezdesz gondolkodni rajta, racionális leszel, és a tudatosság, azt, ahogy megfogalmaztad az elején, az egy fontos dolog lehet. Csak érezzük, hogy a tudatosság fárasztó, lassú munka, egyfajta ilyen önnevelés is, meg nevelés is történik benne, és hogy nem mindig igazán mérhető a változás, ezért fontosnak tartom elmondani, hogy van 2 dolog, amit mélyebbnek érzek.
Uh-huh. Mik ezek?
Mondhatom? Az egyik dolog, amit muszáj elmondom, az az evangélium. Tehát nem láttam még nagyobb erőt a szégyennel szemben, mint a kegyelem. Ugyanis gondoljatok bele, hogy mekkora különbség az. A maga az evangélium az azt mondja, hogy Isten magára vette a bűneink büntetését. Tehát az egész társadalmunkban folyamatosan magunkat ostorozzuk, a bűnünket magunkra vesszük, a büntetést. Ugye a szégyenalapú kultúrában azonnal kiosztjuk a büntetéseket. És egyszer csak bekerülsz egy olyan hitbe, és magadhoz öleled hittel azt az igazságot, hogy Istennél van már az összes büntetés, igaznak tart. És a megigazulás tana az nem azt jelenti, hogy olyanok vagyunk, mintha már nem vétkeztünk volna, vagy ha nem követtünk volna hibákat. A megigazulás tana azt mondja, hogy vétkezünk, elkövetünk hibákat, de már nem számít. Ez az a dolog, amire a magyar szívek vágynak. Arra, hogy valaki azt mondja nekik, hogy figyelj, elbénáztad, de nem számít. Elrontottad, de nem baj. És az a durva, hogy ez az evangélium, ezt mondja Jézus. Úgyhogy én egy oltári fontos dolognak tartom ezt, mint lelkész, és azért is foglalkoztam ezzel a témával, hogy az emberek lássák, hogy nekünk milyen üzenetünk van. Az az üzenetünk, hogy Isten szeret, és hogyha Isten szeret valakit, és valaki azt érzi, hogy szeretve van, akkor őt már akár az utcán le is köphetik, nem érzi atrocitásnak. Tehát az sokkal több belső erőt ad a mindennapi élet elviseléséhez, és ez a hitnek az ajándéka. A másik dolog pedig, ami még eszembe jutott, az a bátorság. Tehát a bátorság, egy fura dolog, hogy azt mondom, hogy ha szégyennel szemben szeretnél szállni, akkor bátornak kell lenned, mert ugye a szégyen pont félelmet kelt benned. Szorongsz. És mindenki arra vár, hogy majd akkor leszek bátor, hogyha végre megszűnik a félelmem. És egy olyan fura helyzet, ami a bátorsággal kapcsolatban el tud mondani, hogy a bátorság az nem akkor születik, amikor a félelem már nincs, hanem a bátorság az attól születik, mert bátor leszel. Tehát ez egy olyan fura dolog, hogy még félsz. Még tele vagy szorongással, és egyáltalán nem azért lépsz, mert elmúltak ezek, hanem egyszerűen azért lépsz, mert valami fontosabbá válik, mint a félelmeid. És én ezt a szabadságnak hívom. Tehát a szabadság az, amire vágyunk, hogy végre ne úgy érezzem magamat, ne az legyen rajtam, amit ez az egész szégyen rám helyez. És egy ponton én besokaltam, és azt mondom, hogy bátor leszek, helyzetekbe felállok, oda megyek, és a biztonsági őrtől nem félek, visszavitettem a poharat, és ezekben növekedni. És minden egyes ilyen lépés előtt szorongok. Ugyanúgy rám tör a balkán kutya magyar érzés, de meglépem, és a bátorság ad egy pofont a szégyennek, és egy legközelebb alkalommal bátrabb leszek.
Sokszor ilyenkor egyébként érdemes belegondolni abba is, hogy mi lehet a legrosszabb, ami történhet. Hát azért olyan túl nagy baj nem lehet, hogyha oda mész a biztonsági őrhöz.
Így van. Ami a legfontosabb az egészben, hogy a szégyenalapú kultúra tényleg bolhából csinál elefántot, a szemünk elé helyez egy ijesztő, félelmetes dolgot. De az nem annyira durva, ha lépünk, a másik oldalon mégsem történik semmi. Ez egy nagyon jó kérdés, amit föl kell rakni, amit mondtál.
Szerintem nagyon fontos dolgokat mondtál nekünk, és ha mindenki csak egyet meg tud fogni és a gyakorlatban alkalmazni, már ezzel nagyot léptünk, hát ha még többet. Most következzen egy blokkunk, amiben egy kicsit activityzünk, nem sokára az is kiderül, hogy mivel kapcsolatban, úgyhogy már is folytatjuk.
Mit lépnél? Activity.
Egy különleges játékot dolgoztam ki, nem túl bonyolult a rendje vagy a szabálya. Hát igazából itt van nálam néhány szégyen kártya. Ezen különböző szituációk vannak, amikben szégyen érzetet, hát mondjuk azt, hogy tapasztalunk, és arra kérlek, hogy ezek közül most teljesen random húzzunk, hármat meg fogunk nézni. Először az érdekel, hogy a rajta lévő szituációra hogyan reagálnál zsigerből, és utána pedig az, hogy mindezt, amit most átbeszéltünk, milyen változtatást hozna az alapreakciódhoz képest.
Az első kártya, amit húztam, azon az van, hogy a főnököd lehúz, pedig megcsináltad a feladatot, munkát. Na most a zsigeri reakció az, hogy hallgatok, hagyom, hogy földig porigalázzanak, lecsesznek, és belül iszonyatos neheztelést érzek, és haragot is dűt. Ez az az elfojtott dű, ami nem jön ki. Hogyha azt mondanám, hogy lehetne ezt jól lereagálni, ugye az a nagyon fontos dolog, hogy én eleve úgy menni munkahelyre, és megpróbálni ezt szépen kimunkálni magunkba, hogy a főnököm az nem az életem felett álló ember, a főnököm a munkámról tud egyedül véleményt mondani, és az összes többi dologban nincsen felhatalmazása. Tehát hogy én ki vagyok, milyen ember vagyok, milyen apa vagyok, mit érek, az nem a főnökömtől múlik. Akkor utána, ő bejön és lehúz, akkor a feladat ról fog valamit mondani, és én már eleve így fogom az ő gondolatait értelmezni, hogy valamit az én munkámról mond. Viszont amikor ezt neked elkezdi mondani, én végig gondolom, amit mond, és azt mondom, hogy nincs igaza. És egyszerűen megfogalmazom magamba végig, hogy nincs igaza, és még ott, vagy hogyha ott nem megy, mert iszonyatosan letaglóz, akkor veszek egy friss levegőt, és sétálok egyet, de utána bemegyek, és verbalizálom. Tehát bekopogok, és azt mondom neki, hogy szeretném elmondani, hogy ezzel nem értek egyet, amit mondott. Én úgy érzem, hogy azt a feladatot megcsináltam, és elmondom az érveimet.
Elképzelhetőnek tartod, hogy a te tudatos hozzáállásod változtat a főnököt hosszú távú hozzáállásán?
El tudom képzelni, bár én azt gondolom, hogy én a Magyarországot a rossz főnökök országának tartom. Tehát, hogy itt, én itt nem lepődnék meg azon, hogy a főnök semmit nem változtatna ezen. Úgyhogy az van, hogyha ez a konfliktus tovább megy, akkor egy ponton azt mondja a munkavállaló, hogy jó, hát köszönöm szépen, tehát nem üti meg a mércét ez a főnök.
Szerintem megválaszoltad, húzhatsz egy másikat. Micsoda jutalom, nem?
Az apád mindig mindent jobban tud. Hát ez rohadt nehéz, már bocsánat a szóért. Azért, mert ugye az apukák, anyukák azzal az előnnyel indulnak, hogy gyerekkorunk óta ők tényleg a szemünkben nagyok, és nagyra nőnek.
Ugye apaként is tudod értelmezni, illetve fiúként is.
Igen, apaként azt mondanám, hogy például ez egy nagyon fontos dolog, a gyerekeinknél ezt próbáltuk is bevinni, hogy apa nem tud mindent jobban. Sőt, apának sokszor kell bocsánatot kérnie, hogy valamit rosszul csinált, rosszul mondott, és a gyerek lássa azt, hogy én sebezhető vagyok. Uh-huh. És az is fontos, hogyha valamit jobban tudok, sem mindig van, akkor sem mindig tisztem ezt a gyereknek az órára kötni, hanem néha bölcsen hallgatnom kell. Marha nehéz, de hogyha fiam elbátortalanodik, ha állandóan mindig kijavítom. Most az van, hogy én nekem egy nagyon jó édesapám volt, tehát ő nem volt mindig, ő egy nagyon okos ember volt, űrkutató, és hát most is az, ennek ellenére nem volt egy olyan ember, aki mindig mindent jobban tudott. Úgyhogy nehéz ebbe beleérezni magamat, de azt látom, hogy hagyd legyek nagyon őszinte. Az az ember, aki olyan apukával nő föl, hogy az apja mindig mindent jobban tudott és lettorkolta, és ismerek ilyet elég közelről, az még 40 évesen is küzd azzal, hogy ő nem tud dolgokat, és hogy neki nem lehet igaza. Úgyhogy ez egy sokkal mélyebb szégyen, mint a társadalom, amit belénk ad. Itt egy nagyon fontos dolog, különbségre hadd mutassak rá. Tehát amiről mi beszéltünk, az a kulturális szégyen, azt úgy lehetne mondani, hogy a szégyen horizontális vetülete, vagyis az, hogy a mi kultúránkban hogy viselkedünk. De van egy olyan része a szégyennek, amit én a szégyen vertikális vetületek mondok, az, amikor mi hogy növünk föl, és mennyi szégyen szedünk be a családnál otthon. A kettő egymástól nem elválaszthat. Az egyik a kultúránk, a másik az már a személyes kapcsolataink, ahogy alakulnak. És az egyik hat a másikra, a másik az egyikre. Ez egy nagyon komoly és mély családi probléma, úgyhogy nem biztos, hogy ezt így többől meg lehet oldani. Azt láttam egyébként, hogy terápia tud ezen segíteni, hogy az ember a saját értékét az apa árnyékából is megtapasztalja.
Nézzünk egy utolsó kártyát.
Nem követed a divat trendeket. Ezt úgy érted, hogy valaki ezt a szemedre veti? Vagy hogy érted?
Ez pont egy olyan, ami egyébként érdekes téma, mert hogy vannak területek, amik így jobban megérintik az embert, vannak területek, amik kevésbé, és általában ez a terület, akit nagyon megérint, az még ha követi a divattrendeket, akkor is magára veszi. De nagyon sokan bombáznak másokat azzal, hogy lehet így öltözködni, hogy nézhetsz így ki, miért ezt a ruhát vetted fel. Bevallom, annyira nagyon nem tudok ezzel a problémakörrel azonosulni, ugyanakkor jelen van a környezetemben.
Igen, érdekes, az én környezetemben nem. Tehát mondjuk most a gyerekeim még csak most lesznek majd tinédzserek. Amikor én az voltam, tinédzser voltam, akkor egyértelműen a ruhaviselet volt egy nagyon fontos dolog, amivel szerettem volna ugye csapódni egy csoporthoz. Valakinek szeretnénk látszani. Én annyit tudok mondani azoknak az embereknek, akik azt érzik, hogy nekik folyamatosan ez a késztetés van, hogy mindig megfeleljenek, hogy mindig napra készek legyenek ezen a téren, hogy tegyék a kezüket a szívükre, és gondolkodjanak azon, hogy mennyire fontos tényleg nekik mások véleménye. És hogy tényleg ez mennyire fontos. Egyáltalán fontos-e ez annyira? De kicsit nehézségben vagyok, ahogy te is. Hogy jó magam, mikor még én már nem is, ha nem tinédzser voltam, de ahogy egy kicsit öregebb, már abban a pillanatban a saját divattrendemet alakítottam ki, mindig magam csináltam, hogy én hogy akarok öltözködni, és nekem kezdett kifejezetten idegen lenni, hogy valaki ezt hasonlítsak. Ez igen, azóta is tart.
Viszont, hogyha így vesszük, akkor nagyon fontos azt is megemlítenem, hogy például a szandál zokni elleni harc éllovasának tartom magam. Tehát vannak olyan dolgok, amikből én sem engedek.
Jó, de a szandál zokni azt szerintem tényleg szégyen. Jó. Még ennek a műsornak a végén is. Azt kell mondani, hogy az az egyetlen dolog talán ezen a földön, vagy pontosan. Magyarországon, hogy megérdemli az utolsó pillanatig, hogy harcoljunk ellene.
Azt hiszem, ez egy gyönyörű tanulság. Nagyon-nagyon élveztem a beszélgetést. Itt mondtad azt, hogy keveset bátorítjuk a másikat. Én hadd bátorítsalak, hogy minél több emberhez jutasd el ezt az üzenetet, mert tényleg fantasztikus. Egyrészt, ahogyan motiválsz vele, másrészt, ahogyan át tudod adni. Hamar Dáviddal, az Agora Corvin gyülekezet lelkészével beszélgettem. Remélem, hogy neked is kialakult a válaszod arra, hogy mit lépnél, hogy ne szégyenkezz.
Köszönöm, hogy meghallgattatok, és bátorítalak titeket, hogy lépjetek, igen, lépjetek, és legyetek bátrak.
Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Na, szégyentelenül jól érzed már magad? Azért ez egy olyan téma, amin még így érdemes egy picit rágózni, nem? Tehát sok alapigazságot hallottunk most, sok mindenről beszélgettünk, sok mindenbe belementünk részletesebben, de szerintem itt az ideje annak, hogy kiemelje mindenki magának azokat a fontos pontokat, amikben változni szeretne, és el kell kezdeni rajta szépen dolgozni. Tudod, lépésről lépésre. Köszönöm, hogy velünk tartottál, remélem kigondoltad a saját válaszaidat. Jövő héten friss podcasttel jelentkezem, és egy újabb cipőbe lépünk bele. Addig is várom hozzászólásaidat, témaötleteidet a Mit lépnél Facebook oldalán. Folytassuk innen tehát lépésről lépésre. Én Rédl Ádám vagyok, nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat. Iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Mit lépnél? Lépésről lépésre. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feled. Mit lépnél?
Ez a podcast
a Broadcast.
A Broadcast családtagja.
Broadcast. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.